Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiküknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek rátermettsége szerint. Azután útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Aki pedig csak 1 kapott, elment, ásott egy gödröt, s elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, s elástam a földbe a talentumod. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszol az Úr, ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék. És akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ezek az evangélium igéi. Elment a gazda messzi földre, ahogy a Szentírás mondja, hosszú idő múlva érkezett vissza. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy hosszú ideig volt távol, nagy valószínűséggel messzi vidékre ment, ahonnan nem tudott csak úgy haza-haza ugrani, és hogy tulajdonképpen erről szeretnék beszélni. Mégpedig arról, mit tesz velünk az, hogyha az lesz a tapasztalatunk vagy az élményünk, hogy eltávolodtunk egymástól, hogy messzi földre megyünk egymástól, hogy hosszú-hosszú idő, míg egyáltalán valahogy vissza tudunk találni egymásra, hogy az evangéliumnak a történetébe ágyazottan mit mondhatunk el erről a jelenségről. És eszembe jutott Karl Barth, aki egy nagyszerű protestáns teológus, és ő nyelvészeti oldalról is megközelítette ezt a kérdést, hogy mit jelent, hogy messze. És azt mondja, hogy vannak olyan népek, ahol ez a szó, hogy messze, egyáltalán nem valami elvont fogalom, hanem azt a képet rejti magában, amikor a kisgyerek úgy kiált, hogy anya, és az édesanyja nem érkezik meg. Hogy a messze az, amikor a kisgyerek kiált, hogy anya, és az anya nem jön, és a gyerek, miután nincsen időérzéke, úgy, mint a felnőttnek, azt úgy éli meg, ahogy a Szentírásban volt, hosszú-hosszú idő után érkezett csak meg. Az egy örökké valóság a gyereknek. Kimondjuk ezt a szót, hogy messze, akkor akár ezt a képet is láthatjuk, hogy a kisgyerek kiált, hogy anya, és az anya nem jön. És aztán Kár Bárt ír egy másik példát is, hogy egy arhaikus népnek a nyelvében, egész furcsa, hogy ez mindig benne tud lenni egy szóban, de a messze szó az azt fejezi ki, hogy mind a ketten várják azt, hogy a másik tegye meg azt, amit mind a ketten szeretnének, hogy végre megtörténjen. Hogy ez a messze. Hogy a messze nem csak az a fajta mérhető távolság, hanem az, amit átélhetünk, és aminek a fájdalmát és hiányát megtapasztalhatjuk az emberi kapcsolatok területén. És tulajdonképpen itt valami ilyesmiről is szó van, hogy ez a gazda egy emberi viszonyban van azokkal a szolgákkal, akiknek odaadja a talentumot, de mert messze földre megy, és mert hosszú-hosszú idő után jön csak vissza, van, aki elvéti azt, hogy itt tulajdonképpen egy kapcsolatban áll benne. Hogy mit tud velünk tenni az, hogy egyszer csak így éljük, hogy messze, és hogy hosszú-hosszú idő, ki tudja, hogy talán az megtörténik-e. És az első gondolat így szól, hogy tulajdonképpen elveszthetjük azt, annak az emlékét, sőt annak az élményét, és annak a tudatát, és annak a meggyőződését, hogy minden, amink van, minden, ami adatot, minden, ami a kezünkben van, minden, amit használhatunk, az valakitől van. Természetesen, ha hitünk szerint mondjuk, akkor Istentől, és az előző nemzedékektől, és az Isten teremtette univerzumtól, és, de az mind valakitől van. Nem egyszerűen csak van, valakitől van. És egész más, ha mindenre úgy tekintek, hogy azt valakitől kaptam, az valakitől adatot, mintha egyszerűen csak azt mondom, kapcsolat vesztettem, hogy az van. Vagy azt mondom, ez egyszerűen csak az enyém. És eszembe jutott a gyerekeknek a kapcsolatvesztése. Az, ahogyan a gyerekek annyira messze tudnak kerülni még a szüleiktől is. És aztán a szülők, mikor eltelik 5 év vagy 10, azt mondják, éppen néhány nappal ezelőtt hallgattam meg, ahogy édesapák és édesanyák azt mondták, tulajdonképpen a legnagyobb nehézségünk a kütyük. Hogy amikor 2 vagy 3 vagy 4 évesen a szülő valamiféle jó szándékú naivitással el akarja távolítani magától a gyerekét, mert hiszen gyakran erről van szó. Szeretnék a feleségemmel beszélgetni, szeretnék a felnőtt barátaimmal lenni, szeretnék a saját dolgom után járni, ezért 2, 3, 4, 5 évesen adok a gyerekemnek egy okos eszközt, és tulajdonképpen azt akarom, hogy messze legyen tőlem. És nem is tudjuk, hogy annyira sikeresek vagyunk ebben, hogy a gyerekeink, akik 2, 4 vagy 8 méterre vannak tőlünk, ez már régen nem így van, mert egy másik világban vannak. És kétségkívül 2, 3 és 4 órán keresztül is nagyon jól elvannak, mert készítettünk nekik egy luxusbörtönt. És aztán ők most ott vannak tulajdonképpen egy egészen másik világban. És 5 és 10 év múlva egyszer csak kinyílik a szemünk, és azt mondjuk, nem tudjuk elérni a saját gyerekeinket. Hogy mindig van a kezükben, vagy a kezük ügyében, vagy a zsebükben, vagy a táskájukban egy okos eszköz, vagy 2. És tulajdonképpen látszólag 2 méterre vagyunk egymástól, valójában sikerült őket elküldeni egy egészen másik világba. És ők ott vannak, meg itt maradtunk. Az a nehéz, mikor erről beszélek, hogy ha odaülök közétek, akkor azt gondolom, hogy ez egy kárálás. Na, jól van, kezd itt a fekete szárnyával, olyan öregember gyanánt kárálni. Mit tudja ő, hogy hogy van ez a mai világban? Nem, sok mindent nem tudok, hogy hogy van a mai világban, de az emberről azért elég sok mindent tudhatunk. És tudjuk, hogy olyan szükséglet, hogy naponta 30-szor megnézzük az e-maileinket, olyan szükséglet nincsen. És olyan szükséglet sincs, hogy naponta 4 órát böngészünk, olyan szükséglet sincs. Olyan szükséglet sincs, hogy 5 órán keresztül legyünk a Facebookon, vagy 8 órán keresztül az Instán. Ilyen szükségletek nincsenek. Amiket mi nagyon szívesen nevezünk szükségleteknek, azok függőségek. Csak ha így mondjuk, az nem hangzik olyan elegánsan. Egyáltalán nem szeretnék kárálni, csak kimondani azt, hogy mi felnőttként a gyerekeinktől, mikor távolságot akarunk tartani, tulajdonképpen elküldjük őket egy másik világba. És nem 4 méterre vannak, hanem egy meghatározhatatlan távolságba kerülnek tőlünk. Ezért azt lehetne mondani, hogy remek, hogy vannak okos eszközeink, szeretném ezt kimondani, remek. De tudjuk oktalanul használni az okos eszközeinket. És hogyha azt szeretnénk, hogy ez a közelség meglegyen, és utána a gyümölcsök, hogy ott van, hogy az 5-ből még lett 5, a 3-ból 3, és ez mind, hogy annak az öröme meglegyen, akkor az okos eszközeinket okosan érdemes használni. És nem, de van bennünk egyfajta naív lelkesültség, hogy személyre szabjuk a tárgyakat. Igen ám, de az is egy kapcsolat. És az történik, hogy miközben lelkesülten személyre szabunk tárgyakat, aközben ezek az okos eszközök személytelenre szabnak minket. Mert kétségkívül a kapcsolat hat majd ránk. És beszeretném most ezt a gondolatot fejezni, abban a reményben, hogy tudtátok nem csak valami kárálásnak hallani ezt, inkább valami segélykiáltásnak, amit a gyerekeitek nevében tettem most meg. És a ti nevetekben tettem meg 10 évvel későbbről. Az első gondolat így szól, hogy ténylegesen messze tudunk kerülni egymástól térben és időben, és amikor nem találunk vissza egymásra, egymáshoz, akkor valami nem tud megszületni, ami abból születik meg, hogy egy valódi kapcsolatban vagyunk egymással. Aztán a második, hogy de nagy dolog felfedezni azt, hogy nem egyszerűen csak adott 5 talentumot a gazda, hanem 2-szer is elhangzik ez a szó a történetben, rábízta. Rábízta. Hogy az egy egészen más minőség. Hogy csak úgy van, vagy kaptam az enyém, vagy rám bízta valaki. Eszembe jutott ez a szép hagyomány, ahogyan a fiatalember odaáll a menyasszonyának a szüleihez, és ott is megkéri annak az ifjú hölgynek a kezét, és akkor az édesapa azt mondja, hogy na jól van, fiam, te egy derék ember vagy, rád bízom a lányom. Eddig én viseltem a gondját, és most te rád bízom, hogy viseld ennek a drágaságnak a gondját. Te milyen nagy dolog, ránézek a feleségemre, és ezt, hát rám bízták. Az én kezembe adták. Nem csak úgy jött, kértem a kezét, adta, de közben bízták is. Nem csak ő bízik bennem, rám is bízták. Ez egy milyen másik minőség. Tegnap beszélgettem egy erdélyi fiatali emberrel, régi ismerősöm. Azt mondja, beszélgettünk a házasságról, meg hűségről, meg élethossziglanról, úgy kiúszta magát, mint aki nem is érti, hogy erről miért kell beszélni, és azt mondta, a házasságot az ember nem bérli, azt veszi. Ez az erdélyi bölcsesség. Ezt nem béreljük, azt megvesszük, és akkor aztán gondját viseljük. A második gondolat így szól, de egészen más dolog az, mikor egymásra nézünk, és eszünkbe jut ez a szó, hogy egymásra vagyunk bízva, kétségkívül. Nem csak úgy vagyunk, főleg nem az a dolgunk, hogy birtokoljuk egymást, vagy kihasználjuk egymást, egymásra vagyunk bízva. És amikor tudatosul bennünk az, hogy egymásra vagyunk bízva, abból születik majd meg az, ami a történetben így szól, hogy jön vissza a gazda, és azt mondja, na, mi született belőle? És ez már most a harmadik gondolat. Hogy a történetben persze szimbolikusan is jön a gazda, és így mondom most elég szigorúan, számon kéri az 5-öt, a 3-at, a 2-t, az 1-et. Mit jelent ez? Mi talán ezt a szót szeretjük használni, hogy felelősség. Hogy ami rám bízatott, az egy felelősséget is jelent. És tudom, hogy ez egy közhelyszerű gondolat. És mégis eszembe jutott most egy élmény, ezzel szeretném zárni. Beszélgettem megint csak néhány nappal ezelőtt egy fiatal feleséggel, akit éneskedtem, vagy 10 évvel ezelőtt. És egyszer csak a következőt mondja nekem, miután már beszélgetünk elég hosszan. Feri, tudod, minek örülök? Hát honnan tudtam volna? Feri, annak örülök, hogy most eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt te az autóból észrevettél engem, és kiintegettél nekem, le is lassítottál, és kiabáltál, hogy szia! És én megörültem neked, de a következő gondolatom az lett, hogy de mit mondjak neki? Hát nem is vagyunk kapcsolatban. Mit mondjak neki? Hát látom, nagyon kedves, integet, néz a szemével, hát mivel nézzen? És azt mondta egy fél órás beszélgetés után, tudod, minek örülök? Hogyha te majd most autóval elmész mellettem, és észreveszel, és kiinteget, és azt mondod, szia! Én fogok tudni, mit mondani neked. És egy filozófus a következőt mondta erre. A felelősség azt jelenti, hogy tudom, hogy te, vagy ti, vagy mi újból és újból sokszor szavak nélkül is egymást kérdezzük, és tudom, hogy nekem fontos, hogy feleljek. A felelősség azt jelenti, hogy felelni akarok neked. Hogy tudok és akarok felelni neked, mikor azt kérdezed, hogy mit tettél te értem, hogy erre tudjak felelni. Hogyha azt kérdezed, a szeretetedet mivel mutattad meg, hogy én erre tudjak felelni. Ha azt kérdezed tőlem, hogy milyen áldozatot hoztál értem, hogy akkor én erre tudjak felelni. És ha azt kérdezed, hogy mivel mutattad meg, hogy tényleg számítok neked és fontos vagyok, hogy én akkor erre tudjak felelni. Ezért a mai történetben egyszer csak rácsodálkozhatunk arra, hogy minden, amink van, és minden, amire körbenézünk és látjuk, az ránk bízatott. És de nagy dolog, hogy azt látjuk, hogy mindaz ránk bízatott, utána tudunk felelni.